Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából szervezett ma esti tudománynépszerűsítő előadáson. Szegedi Lézeres Kutatóközpont a lézer alapú kutatás élvonalában címmel Varjú Katalin fizikus, az ELIHU Nonprofit Kft. Tudományos igazgatója, a Szegedi Tudományi Egyetem docense fogja az előadást tartani, és ahogy ebben a sorozatban minden este az előadás után kérdezhetnek is majd az előadótól. És szeretném felkérni Kró Norbert professzor urat, az MTA rendes tagját, az est házigazdáját egyben, hogy vezesse fel akkor a mai este előadóját, előadását, utána pedig a kérdéseket moderálja professzor úr.
Köszönöm szépen, kedves megjelentek. Mindenekelőtt szeretném önöknek megköszönni, hogy a tudomány ünnepe idei előadás sorozatának mai estiét jelenlétükkel megtisztelték. Higgyék el, érdemes volt eljönni, nagy élményben lesz részük. Bizonyára a sajtóból tapasztalhatták, hiszen majd minden nap lehet erről olvasni, hogy a lézerek valami olyan elképesztő fejlődésen mentek keresztül az utolsó évtizedekben, hogy kevés olyan kutatási infrastruktúra és ennek alkalmazása van, én nyilván mivel ezzel foglalkozom, egy kicsit elfogult vagyok, amelyik olyan nagymértékű változásokon ment keresztül, mint a lézerek. Egyre nagyobb fényenergiát sikerült lézerekkel produkálni, egyre nagyobb méreteket létrehozni, egyre kisebb méreteket létrehozni, már a nanomérek tartományában is vannak lézerek. A látható infravörös és az ultravioletta spektrumnak szinte minden elemében van olyan lézer, amelyik ott működik. Különböző anyagokat sikerült ebben felhasználni, sikerült a folytonos lézersugárzást is erősíteni, de ennél még egy nagyobb dolog az, hogy sikerült egyre rövidebb impulzusokat előállítani, és ezért a természetben zajló egyre gyorsabb folyamatokat is, ha tetszik, sztroboszkopikusan vizsgálni, extrém nagy intenzitásokkal is, amelyek nagyobbak, nagyon rövideig persze, mint az emberiség által előállított teljes energia pillanatnyi intenzitása. Ehhez a nagy fejlődéshez egy extrém területen, az extrém intenzitások területén egy új európai infrastruktúra csatlakozott. Ez az infrastruktúra pedig azért is fontos számunkra, mert az első olyan kutatási infrastruktúra, költséges infrastruktúra, amely a közép-kelet-európai országokban jött létre. Három lábon áll ez a rendszer, és hát én azt is szeretném mondani, hogy a háromlábú székek a legstabilabbak, amelyeknek az egyik eleme a Cseh Köztársaságban van, ennek a jellegzetessége az, hogy nagyon nagy intenzitásokat produkálnak, elsősorban részecskék gyorsítása céljából, a másik az Romániában, Bukarest közelében, amelyik a fény segítségével próbál magfizikai vizsgálatokat végezni. Végül a harmadik, Szegeden, az ELI Alps, amelyik az extrém rövid impulzusok tartományát akarja feltérképezni. Ezt véleményem szerint ez a legizgalmasabb dolog. Azt hiszem, hogy azért került ez Magyarországra, mert Magyarországon kb. 10 évvel előbb, korábban, mint a világban, megjelent az az ötlet, a KFK-ban született egyébként, amelyik lehetővé tett ilyen nagyon rövid impulzusok, ilyen impulzusok előállítását. Attól szekundumos impulzusokról van szó. Ezt úgy képzeljek el, hogy egy másodpercnek egy olyan töredéke, ahol a nevezőben az egyes után 18 nulla van. Ezek nagyon rövid impulzusok, vele akár még azt is lehet tanulmányozni, ahogy egy elektron forog egy atommag körül, az ennél lényegesen hosszabb ideig tart, tehát rendkívül gyors folyamatokat is lehet tanulmányozni. Ennek a területnek egy világszerte ismert és elismert kutatója, Varjú Katalin, aki az ELI, mint az már elhangzott, a Szegedi ELI Lézerközpont tudományos igazgatója, valamint a műszaki dolgokért is felelős. Én személyesen nagyon örülök annak, hogy ő ezt a nehéz feladatot elvállalta, az alatt az idő alatt, amióta ő ezt csinálja, fölgyorsultak ezek az események, és már van olyan attoszekundumos lézer, amely Szegeden már működik, és kutatások folynak ezen a lézeren. De ez már nem az én dolgom, hogy erről beszéljek, ez már az előadó dolga. Tisztelettel köszöntöm őt, és felkérem őt, hogy tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen professzor úr a kedves szavakat, illetve a részletes bevezetést, és köszönöm az akadémiának, hogy erre a rendezvényre engem meghívtak. Mindig megtiszteltetés belépni a Magyar Tudományos Akadémia épületébe, és különösen a díszteremben előadást tartani. Ez nekem nagyon kellemes kötelezettségem, hogy eljöttem ide. Mikor erre az előadásra készültem a hétvégén, van otthon három gyermekem, megkérdeztem őket, hogy szerintetek mivel kezdjem az előadást, miért fontos a fény, miért fontosak a lézerek. És akkor először úgy néhány, csak hogy betájoljuk, hogy tényleg a fény mennyire nélkülözhetetlen az életünk minden területén. Az első dolog, amit mondtak, hogy hát nem látnánk egymást. Tehát a fény az szükséges ahhoz, hogy lássunk, és hogyha ezt egy kicsit kibővítjük ezt a területet, hogy mi is a látás tulajdonképpen, érzékelés, tehát mindenféle szenzorok, detektorok, a feltérképezése, akár háromdimenziós tárgyaknak, távolságmérés, ez ugye mind valami fény alapú technológia. A következő ötlet, a következő gondolat, amivel előálltak, hogy hát az infralámpának a melegítése esetében valami melegséget kapunk a fénytől, illetve megfelelő lencsével tüzet is tudunk gyújtani. Tehát a fény az valamilyen energiaforrás. És nem is jutottunk el odáig, hogy a fény az a fotoszintézishez mennyire elengedhetetlen, vagy a napelemekben, vagy ők ezt még nem tudhatják, de ma a kutatók már azon dolgoznak, hogy lézerek segítségével, fény segítségével kontrollált magfúziót hozzanak létre, amivel utána majd energiát lehet nyerni. Eszükbe jutott az is, hogy amikor az ember elmegy a körmét megcsináltatni, akkor ott is valami fény, valami lámpa alá teszi be a kezét. Ugye mi már tudjuk, hogy ez egy kicsit több, mint csak egy manikűrösnek az eszköze. A fotokémiai reakciókhoz is fényre van szükség. Mondták, hogy nem tudnánk tévét nézni, hogyha nem lenne fény. Hogyha egy kicsit bővebb területet tekintünk, akkor ugye a távközlésben nem csak az, hogy a tévé hogyan működik, de hogy jut el a jel odáig, optikai szálakon, a mobiltelefonok, ezek mind valamilyen fény alapú technológián alapulnak. Illetve azt is tudták, hogy lézerekkel lehet valamilyen felületmegmunkálást, gravírozást csinálni. Egy kutatók éjszakáján látták a lézeres gravírozást. Tehát a fényt anyagmegmunkálásra lehet használni, és az anyagot nagyon széles értelembe tekinthetjük, hiszen amikor lézeres sebészetben használják a lézereket, akkor is ott valamilyen anyagot munkálnak meg vele, vagy amikor a vesekövet robbantják szét lézerrel, illetve ugye az anyagmegmunkálásban a vágás, a hegesztés, az már mindennapos az ipari felhasználások tekintetében. És azt is hozzátették, hogy ha nem lenne fény, nem lennének lézerek, anyának nem lenne munkahelye. Nézzünk csak két hétköznapi példát. Gondolom a többségük vagy valamilyen járművel jött ide. Az autók esetében nem is gondolunk rá, hogy az autóban hány olyan technológia van, aminek fény az alapja. Tehát az intelligens LED lámpák, amik megfelelő fényerősséget állítanak be, hozzájuk a detektorok, a kamera, ami figyeli azt, hogy a lámpa, a közlekedési lámpa milyen színű, vagy mennyi fény jön a környezetből. Ezek mind fény alapú technológiák. A mobiltelefon gyártása, ami ugye mindenkinek van a táskájában egy okostelefon, találtam egy ilyen információt, 7 különböző lézert használnak fel, miközben egy okostelefont gyártanak, mert minden egyes alkatrészét, az integrált áramkört, az akkumulátort, az érintőképernyőnek bizonyos gyártási folyamatához lézereket használnak. Tehát a fény, a lézerek az életünknek már észre se vesszük, de elhagyhatatlan hozzátevői. A fotonikáról azt szokták mondani, hogy a 21. század a fotonikai évszázada, amilyen fontos volt az elektronika a 20. század technológiájának fejlődéséhez, olyan fontos lesz a 21. században a fotonika. A fotonika a fény keltésével, kontrollálásával és detektálásával foglalkozó tudomány vagy technológiáknak az összessége, és a fényt jelen esetben egy kicsit tágabban érthetjük, mint csak az a fény, amit látunk. Professzor úr említette, hogy lézerek vannak már a látható, az infravörös meg az ultraibolya tartományban, akár egy kicsit még tovább is bátorkodhatunk az elektromágneses hullámok tekintetében, a kozmikus sugárzástól egészen a rádió hullámokat lefedve, ezt a sok tartományt, ezt mind fényként tekinthetjük, ezt az elektromos hullámot, és tulajdonképpen nincs olyan tartománya ennek a spektrumnak, aminek ne lenne valami alkalmazása, ami a hétköznapi életünkben meghatározó jellegű. A gamma sugárzást ugye anyagtesztelésre, a röntgen sugárzást, azt ugye mindenki tudja, hogy röntgent készítenek a törött lábujjról, illetve tüdőről. Az UV lámpával vizsgálják meg a bankjegyeknek a valódiságát. Ez az egészen picike tartomány, ez a látható fény tartománya, ami lehetővé teszi, hogy lássuk egymást. Az infravörös komponenseknek a legismertebb következménye az, hogy meleget adnak, és használhatjuk az infravörös lámpát ételmelegítésre, vagy a teráriumban a teknős melegítésére, és így tovább minden egyes tartománynak nagyon komoly felhasználása, nagyon komoly alkalmazásai vannak a mindennapi életünkben. Milyen technológiákra gondolhatunk? Amikor a lézer fény először sikerült demonstrálni 1960-ban, utána néhány éven belül a filmipar már fölkapta ezt a gondolatot, hogy hú, hát a lézer az valami nagyon izgalmas dolog lehet, és akkor még nem voltak olyan erős lézerek, amivel vágni lehetett volna a fémet, de már a filmkészítők fantáziájában lehetőség volt arra, hogy a lézerfénnyel elvágjanak valamit, illetve ugye a Star Trekben a vonósugár, az a lézersugár, ami berántott valami tárgyat az űrhajóba. És tulajdonképpen ezek mind megvalósultak, teljesen rutinszerűen az iparban már mindent lézerrel vágnak, hegesztenek, illetve az optikai csipesz is működik, amikor egy fókuszált lézersugárral mozgatnak apró tárgyakat. Ezért a találmányért a tavalyi évben Nobel-díjat kapott Arthur Ashkin. De hogyha a jövőt irányába tekintjük, hogy mik azok a technológiák, amik még a közeljövőben fényalapú módon leváltódnak, az atomóra, a legpontosabb atomóra, ami még csak kísérleti jelleggel működik, az egy teljes lézeralapú, fényalapú technológia, valószínűleg rövidesen ki fogja váltani a korábbi standardet, illetve ugye az optikai jeleknek a terjedése sokkal gyorsabb, mint az elektronikában, az elektronnak a mozgása, ami lehetséges, és azt olvastam, hogy már létezik az optikai számítógép, egy orosz kutatócsoport megalkotott egy olyan számítógépet, ami a logikai műveleteket fényimpulzusok segítségével oldja meg. Tehát ennyi lett volna a bevezető arról, hogy miért is fontos nekünk a fény, és ugye Szegedről jöttem, mint szegedinek, nekem a fényről az első dolog, ami eszembe jut, hogy Szeged a napfény városa. Hoztam is néhány szép napfényes fotót, de hogy leellenőrizzem, hogy tényleg mennyire vagyunk mi a napfény városa, fölmentem az OMS-nek a honlapjára, és hát úgy látszik, hogy itt van ugye Szeged, hogy nem ott van a legtöbb napsütéses óra már az országban, úgyhogy kicsit viccelődve, hogy ezt a hiányosságunkat pótoljuk, egy nagyon erős fényforrást hozunk létre Szegeden, ez az Eli Alps kutatóintézet, ami így néz ki madártávlatból, és aki nem járt volna még lent Szegeden, mindenkit arra biztatok, hogy jöjjenek és nézzék meg, a tavalyi évben építészeti nívódíjjal tüntették ki ezt az épületegyüttest. Nagyon modern, nagyon szép, és most már a kutatástechnológiai berendezések is berendezések közül is egyre több működik. Az ELI ALPS, ez egy betűszó, az Extreme Light Infrastructure, vagyis extrém fény berendezés, attosecond light pulse source, attoszekundumos fényimpulzus forrás, ezeknek a szavaknak a kezdőbetűinek a rövidítése. Egy kicsit ugye megint vicces volt a névadó, egyébként, ha jól emlékszem, ez Krausz professzornak köszönhető, ő adta az ALPS elnevezést ennek az intézetnek, hiszen a Szegeden, a Nagyalföldön az ember vágyna valami kimagasló csúcsra, az Alpokra, tehát innen egy kicsit igyekszünk naggyá válni, tehát az ALPS elnevezés erre is utal. Nézzük meg, hogy mit jelent ez, hogy attoszekundumos fényimpulzusok. Attoszekundumos, professzor úr említette, hogy egy attoszekundum az olyan, hogy a nulla után van egy tizedes vesző, utána van 17 darab nulla, és utána egy egyes, na annyi másodpercről van szó. Hogy egy kicsit érezzük, hogy mennyire rövid ez a felvillan, mennyire rövid ez az időtartam, néhány folyamatnak a karakterisztikus ideje van jelölve ezen az infografikán, tehát az egy pillantás, egy szempillantás, amíg becsukjuk és kinyitjuk a szemünket, ez valahol az egy millisekundum és az egy szekundum közötti tartományban helyezkedik el. Hogyha egy rövid távfutót szeretnénk lefényképezni, és azt szeretnénk, hogy ne mosódjon el a kép, akkor valami egy millisekundumnál rövidebb záridejű fényképezőgépre van szükségünk. Hogyha mondjuk egy lövedéknek a mozgását szeretnénk így megjeleníteni, akkor ez a mikroszekundum alatti tartomány, az elektronikának a karakterisztikus ideje az a nanoszekundumos tartomány, nagyobb molekuláknak a kémiai átalakulása, ez a pikoszekundum, és ahogy sorolom ezeket az SI előtét szavakat, látják, hogy egyre több nulla jelent meg a tizedes vesző után, vagy a tizedes pont után. És az a tartomány, ami bennünket a leginkább érdekel a Szegedi Kutatóintézetben, ez az attoszekundumos és femtoszekundumos időskálának a tartománya, ami pedig a nagyon gyorsan mozgó elektronoknak a vizsgálatát teszi lehetővé. Egy másik illusztrációja annak, hogy milyen rövid egy attoszekundumos időtartam, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a fény adott idő alatt mekkora utat tesz meg. Ugye a fény egy másodperc alatt 300 ezer kilométert megy, tehát hogyha körbe tudnánk az egyenlítő körül kergetni, akkor 7,5-szer egy másodperc alatt a fény körbeérne az egyenlítő mentén. Egy mikroszekundum alatt, tehát amikor 5 nulla van az egyes és a tizedes vesző között, akkor 300 métert megy ennyi idő alatt a fény. Egy pikoszekundum alatt körülbelül egy plankton hosszának megfelelő távolságot tud megtenni, egy femtoszekundum alatt körülbelül annyit, mint egy vírusnak a mérete, és egy attoszekundum alatt pedig egy kisebb molekula, egy vízmolekulának a kiterjedése mentén tudna végighaladni a fény. Tehát ilyen nagyon pici tárgyakat, nagyon pici egységeket, mint egy molekula, és az abban nagyon gyorsan mozgó elektronokat tudjuk vizsgálni ezekkel az attoszekundumos fényimpulzusokkal. Fény, tehát ugye attoszekundumos extrém fényimpulzusokat keltünk ebben a kutatóintézetben, tehát visszautalnék itt az elektromágneses színképre. Ennek az elektromágneses színképnek a mi lézereink, amik az ELI-ben működnek, a közeli infravörös és a középinfravörös tartományában körülbelül 800 nanométertől 3-4 mikronig levő tartományban keltenek ezek a lézerrendszerek impulzusokat. Ezen lézerimpulzusok segítségével tudunk további spektrális tartományba eső felvillanásokat gyártani. Egyrészt tudunk a röntgen tartomány irányába elmenni, az extrém ultraibolya és a lágy röntgen tartomány irányába, illetve egy másik optikai eljárással, pedig tudunk a mikrohullámítmú tartományú terahertzes impulzust kelteni. És ez tulajdonképpen a mi menünk, az ELIALPS kutatóintézetben, hogyha valaki kutató egy ötlettel megérkezik, azt mondja, hogy én szeretnék valamit nagyon megvizsgálni, akkor mi fel tudunk neki ajánlani ilyen rövid lézerimpulzusokat, amik a spektrumnak különböző tartományaiba esnek. És mit jelent az, hogy impulzus, tehát így a teljes címnek most már a végére értünk. A mi lézereink nem folytonosan bocsátják ki a fényt, tehát olyan, mint amikor ez a pointert bekapcsolom és bekapcsolva tartom, ez lenne egy folytonos üzem, hanem villognak. Tehát jön a fény, nem jön a fény, jön a fény, nem jön a fény. És az a különlegesség ezeknek az impulzusoknak, hogy nagyon rövid ideig van fény, tehát néhány femtoszekundum vagy néhány attoszekundum ideig van egy felvillanás, amikor fény van, és utána pedig szünet, aztán egy újabb felvillanás és szünet, tehát egy impulzus sorozatot biztosítanak a lézereink. Ennek az a jelentősége, hogy ilyen rövid felvillanásokban jön a fény ki a lézerből, hogy ezáltal tudjuk a lézerfény energiát koncentrálni időben. Tehát energiát, hogyha elosztjuk azzal a rövid idővel, nagy teljesítményű fényt tudunk létrehozni. Az energiakoncentráció miatt nagy lesz a térerősség, tehát nagyon intenzív fényanyag-kölcsönhatást tudunk indukálni, nagyon gyors folyamatokat tudunk vizsgálni, hiszen ha úgy tekintünk erre a villogó fényre, mint hogyha ő a vaku lenne, ami különböző időpillanatokban megvilágítja azt a rendszert, amit vizsgálunk, akkor minél rövidebb a vakunk, annál gyorsabb folyamatot tudunk vele vizsgálni, illetve, ami még nagyon érdekes ilyen rövid felvillanások esetén, hogy ennek a fénynek a rövidsége miatt nagyon fontos lesz az, hogy ugye a fény elektromágneses hullám, az elektromos térerősség hogyan változik benne, ez a színuszerű hullám, ez pontosan milyen alakú, ennek hatása van arra, hogy milyen fényanyag kölcsönhatást váltunk ki. Mert hogyha például egy elektront beleteszek ebbe a lézertérbe, akkor attól függően, hogy pontosan milyen a lefutása ennek a lézertérnek, lehet, hogy ez az elektron jobbra repül el a végén, vagy balra repül el a végén. A lézereknek a történetét, hogyha tekintjük, akkor 1916-ig Einsteinig tudunk visszamenni a történetben. Einstein egy publikációban leírta, hogy ő háromféle folyamatot tud elképzelni a fény és az anyag között. Ez a három folyamat, ez az abszorpció, amikor az történik, hogy a fény ráesik az anyag kezdetben alapállapotban volt, és pont annyi az energiája a fénynek, ami elég ahhoz, hogy a gerjesztett állapotba kerüljön az atom. Ebben az esetben a kölcsönhatás után lesz egy gerjesztett állapotú, tehát magasabb energiaszinten levő atomunk, illetve megszűnt a foton, hiszen az ő energiáját elnyelve került az atom egy magasabb, egy gerjesztett állapotba. Egy következő folyamat, amit megint csak a fény és az anyag kölcsönhatásaként jöhet létre, ez a spontán emisszió. Itt éppen nincsen bejövő foton, tehát ez a foton nélküli eset, gerjesztett állapotban volt kezdetben az atom, és magától spontán módon visszatér az alapállapotba, és kibocsátja ezt a különbözett energiát egy foton formájában. És a harmadik, ami tulajdonképpen a lézereknek az alapját jelenti, ez a kényszerített, stimulált vagy indukált emisszió. Ebben az esetben bejön a foton, de egy olyan atommal találkozik, ami már a gerjesztett állapotban van, és a beérkező foton kiváltja azt az átmenetet, amivel az atom visszakerül az alapállapotba. És az az érdekessége ennek a folyamatnak, hogy a két foton, ami innen távozik, ezek valahogy közös helyről származónak érzik magukat, tehát ők összekötődnek. Ugyanaz lesz a frekvenciájuk, és ugyanolyan fázisban vannak, tehát ők nagyon ismerik egymást. És Einstein már akkor 16-ban leírta, hogyha valakinek sikerülne megvalósítani ezt a kényszerített emissziós folyamatot, akkor valami nagyon különleges tulajdonságú fényforrás tudna ezáltal előállítani. 1960-ig kellett várni, amikor kísérletileg sikerült igazolni, hogy ez a kényszerített emisszió ez tényleg működik, és lehet vele tényleg nagyon különleges fényforrást előállítani. A lézer egyébként a fényerősítés kényszerített emisszió, a sugárzás kényszerített emissziója révén ennek az angol kifejezésnek az akronimája, ez a betűszó. Tehát látszik, hogy 16-tól 60-ig kellett várni, hogy ez tényleg megvalósítsa valaki, pedig próbálkoztak, nem az volt a nem próbálkozásból volt hiány, mert ez nem volt triviális az elméletet gyakorlatba átültetni. Pontosan azért kellett, ez az ábra mutatja, hogy miért volt olyan, miért tartott olyan sokáig elérni a lézerműködést, mert az abszorpció és a kényszerített emisszió egymással versengő két folyamat, hiszen mind a két esetben bejön egy foton, és hogyha ez a foton alapállapotú atommal találkozik, akkor elnyelődik, tehát csökken a fotonok száma, tehát egyel kevesebb foton lesz, mint amennyi bement. Hogyha pedig egy gerjesztett állapotú atommal találkozik, akkor pedig létrehozza ezt a kényszerített emissziót, ami fotonszám növekedéssel jár, és amit mi szeretnénk elérni. Ugye elég intuitív azt gondolni, hogy az abszorpciós események száma az állapotú atomok számával fog skálázódni, míg a kényszerített emisszió annál gyakoribb, minél több atom van gerjesztett állapotban. Tehát akkor tudunk eredményesen lézerfényt előállítani, hogyha több atom van gerjesztett állapotban, mint alapállapotban, ez pedig ugye azzal van ellentétben, hogy termikus egyensúlyban mindig úgy alakul az anyag, hogy minél több atom legyen alapállapotban, és csak aki már oda nem fért el, az marad gerjesztett állapotban. Azt hívjuk populáció inverzió állapotának, amikor ez a fordított állapot valósul meg, tehát több atom van a gerjesztett állapotban, mint az alapállapotban. És ezt a populáció inverziót, hogy ott tartani az anyagot, hogy többen legyenek a gerjesztett állapotban, mint az alapállapotban, ez volt az, ami technológiailag, elméletileg ez nagyon egyszerű, de gyakorlatban megvalósítani, ez időt vett igénybe. A lézer, ugye, ahogy Einstein is mondta, egy nagyon különleges fényforrás, nagyon különleges fényt bocsátanak ki a lézerek, és tulajdonképpen itt próbálom összefoglalni azt, hogy mik is ezek a különlegességek a lézer tulajdonságai tekintetében. Azt lehet mondani, egyszerű kifejezéssel, hogy a lézerfény az térben és időben nagyon szabályos, nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik. Szakszóval azt mondjuk, hogy a lézerfény időben koherens, és ez ahhoz is vezet igazából, hogy nagyon jól meghatározott fénye van mindig a lézernek, tehát lehet venni olyan lézeres mutatópálcát, ami zöld színt, piros fényt, kék fényt ad ki, de ugyanúgy, amikor az orvos kiválasztja, hogy ő milyen lézerrel fogja a beavatkozást elvégezni, akkor ő nagyon pontosan tudja definiálni, hogy milyen hullámhosszúságú lézerre van szüksége, mert ki tudja választani azt a fényt, ami az emberi szövet bizonyos alkotóelemével kölcsönhat, de mással nem. Tehát ez a monokromatikusság az, hogy időben, mint egy színuszhullám úgy változik a térerősség a lézerfényben, ez egy fontos tulajdonsága a lézerfénynek. A térbeli tulajdonság ahhoz vezet, hogy a lézerfény nagyon jól fókuszálható, hogyha szeretnénk, sokkal kisebb foltá össze lehet fókuszálni, mint akár a napnak a természetes fényét, akár a lámpából származó fény. Illetve a másik, hogyha egyszer a lézerfényt párhuzamosítottuk, akkor az nagyon szépen párhuzamos marad, ezért nagyon hasznos a lézeres mutatópálca, mert még ilyen nagy távolság után is egy nagyon picike foltot mutat, nem úgy, mint a zseblámpa, ami már akár 1-2 méter után is olyan nagy foltot generál, hogy nem látszik, hogy hol van a közepe. Tehát a lézerfény időben és térben nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik, koherens, és a lézerfény előállításánál bizonyos optikai elemek alkalmazásával elérhető az, hogy a lézerfény nagyon rövid impulzusokban hagyja el a lézerberendezést. Tehát akár -10-9-en, 10-12-en, 10-15-en szekundum hosszúságú, nagyon rövid felvillanások lehetnek ezek. És mindezek a tulajdonságok, hogy időben, térben nagyon jó tulajdonságai vannak a lézernek, ez azt jelenti, hogy ha én koncentrálni akarom a lézer energiáját időben, térben, tehát pici foltál fókuszálom és nagyon rövid impulzust, akkor az intenzitása, a lézer térben, a lézer fénynek az intenzitása, amit úgy kapok, hogy az energiáját elosztom a fényfolt méretével és a fényfelvillanás idejével, ez egy nagyon nagy szám tud lenni. Tehát a fényintenzitás a lézerimpulzusok esetén nagyon nagy tud lenni. Igazából ez a fő különlegessége a lézereknek. Mi kell a lézer működéshez, hogyha valaki szeretne a garázsában egy lézert építeni? Az elméletből ugye már következnek az alapeszközök, amire szükség van. Szükségünk van egy lézeranyagra, amit néha aktív, néha erősítő, néha lézer közegnek nevezünk. Ez az az anyag, amit a pumpálás által, ami igazából energiabevitelt jelent az aktív közegbe, a pumpálás által populációinverzió állapotába hozunk. Ezt a lézer anyagot, ezt elhelyezzük egy optikai rezonátorba, ami legegyszerűbb esetben úgy lehet elképzelni, hogy két tükör közé betesszük ezt az anyagot, és akkor a fény az elindul az aktív közegből, és oda-vissza szaladgál a két végtükör között. Minden egyes átmenete alkalmával, mikor keresztül megy ezen az aktív közegen, akkor kényszerített emissziót vált ki, tehát egyre több és több és több foton keletkezik ebben a rezonátorban. Ez a struktúra biztosítja egyébként azt, hogy nagyon jó térbeli és időbeli tulajdonságai vannak a lézernek, hiszen hogyha véletlenül egy foton nem a tengely irányába kezd el menni oda-vissza, hanem valami kis szögbe, akkor az egy néhány visszaverődés után eltűnik oldalra. Tehát, hogy nagyon, ez az architektúra biztosítja a lézereknek a nagyon jó tulajdonságait. És a rezonátor egyik végtükrének egy kicsi vesztesége van, ami a lézer rezonátor szempontjából veszteség, de igazából ez az a fény, amit mi utána használni tudunk az alkalmazások során, amit kinyertünk a rezonátorból. És hogyha ebben a rezonátorban nem csak egy adott frekvencia komponens tud erősödni, hanem különböző hullámhosszúságú komponensek, és ezeknek rögzített az egymáshoz viszonyított fázisviszonya, akkor hogyha ezeket a különböző periódusú koszinusz hullámokat, ha összeadjuk, akkor vannak olyan pillanatok, ahol mindenki erősíti egymást, és akkor ott az összeg valami nagy tér lesz, és vannak olyan pontok, ahol minden második fölfele és a többiek meg lefelé maximummal rendelkeznek, ott meg éppen nulla lesz a tér. Ha ezeket mind összeadjuk, akkor kapunk ilyen impulzus sorozatot produkáló lézer. Tehát ez az impulzus üzemű lézerműködésnek az alapja, és akkor lézerimpulzusok jönnek ki a rezonátorból, aminek a fontos paramétere, hogy milyen hosszú egy felvillanás, ez az impulzus hossz, és hogy milyen távolságra vannak egymás után ezek az impulzusok a sorozatban, aminek az inverzét ismétlési frekvenciának nevezik. Ez az alap egysége egy lézernek, hogy van egy rezonátorunk, amiben tulajdonképpen kis finomságoktól eltekintve ezek az alapelemek mutatkoznak meg. De egy ilyen lézer nagyon szép, nagyon jó tulajdonságú fényt hoz létre, de az ember mindig többet akar. Ennek nem elég az energiája. Elég erős ez az impulzus? Hát ha lehetne több, akkor miért ne lehetne több? És ezért tervezték meg a lézerfizikusok az úgynevezett erősítő fokozatot. Az oszcillátorból kijön egy rövid, de kis energiájú impulzus. Ezt beküldjük egy következő lézerkristályba, amit megint csak populációinverzióban tartunk egy külső pumpáló energiaforrás segítségével. keresztül halad ez a lézerimpulzus, néha többször is ezen az anyagon, és utána megerősödve ugyanolyan rövid, de egy nagyobb energiájú impulzusként távozik a rendszerből. Így néznek ki egyébként a lézer kristályok, ez egy titán zafír kristály, nagyon szép piros színe van. És ahogy az ember egyre több erősítő fokozatot tesz bele, mert ugye ha lehet több, miért ne lehetne több, akkor szeretnénk még intenzívebb lézerteret létrehozni. Egyszer csak elérünk arra a pontra, amikor már túl nagy az intenzitás. Na akkor mit tehetünk, és mi az, hogy túl nagy az intenzitás? Ahhoz vagyunk szokva, azt tanuljuk az iskolában, hogy a törésmutató az anyagi minőségre jellemző, ugye a víz esetében 1,33, az üvegek esetében 1,4-1,5, és hogy az nem függ mástól, csak az anyagi minőségtől. Na, hogyha az ember elég intenzív fénnyel megy keresztül ezen a közegen, akkor a törésmutató az elkezd intenzitás függővé válni. Azért nagyon intenzívnek kell lenni a fénynek ahhoz, hogy ez számottevő legyen, ez az intenzitás függő, mert ez az N2 tényező, ami az intenzitás előtt szerepel, ez itt látszik, hogy az afír esetében ez 10⁻⁶. Tehát ez azért nagyon nagy intenzitással kell megszorozni ahhoz, hogy itt 1,5-nek megfelelő törésmutató mellett számottevő járulékot adjon. És ennek a következtében, hogyha növeljük az intenzitást, akkor ha anyagon megy keresztül a fény, és annak a fénynek nem teljesen egyforma az intenzitása a keresztmetszetén keresztül, akkor ott bizony ilyen kis mikrolencsék alakulnak ki. Úgy kell ezt elképzelni, hogy van egy bejövő fény, egy hullámfrontunk, és ha abban bármi egyenetlenség van, akkor emiatt a nem lineáris törésmutató miatt ezek az egyenetlenségek, ezek kierősödnek a terjedés során, és a végén teljesen elromlik az a gyönyörű szép lézernyaláb profilunk, amit mi szeretnénk használni a kísérleteinkben. Itt is látszik, hogy ahogy egyre nagyobb intenzitás, vagy egyre nagyobb teljesítményű lézerekkel dolgoztak az emberek, azt vették észre, hogy hát sajnos a nyaláb profil az tönkre megy. Ennek egyrészt az a következménye, hogy a kísérletben, amikor szeretnénk valamit homogénen megvilágítani, nem tudjuk, mert ilyen fényes tüskék vannak benne. Másrészt pedig a tükörre, vagy az optikai elemre, amire ráesik ez a fény, ez roncsolódni fog, mert vannak benne ilyen nagyon nagy tüskék, nagyon nagy intenzitású tüskék a nyalábképben. Hogy mégis tudjuk egyre nagyobb energiákat beletenni a lézerimpulzusba, meg kell próbálni ezt az intenzitást alacsonyabb értéken tartani a lézerrendszerben. Ugye említettem már, hogy az intenzitás, az az energiát elosztom a nyaláb felületével, illetve az impulzus hosszával, tehát akár a nyalábnak a keresztmetszetét növelem meg, akár megnyújtom időben, mindenképpen csökkenteni tudom az intenzitást, és akkor egyre több energiát tudok beletenni. A keresztmetszet növelésének az a problémája, hogy minél nagyobb a keresztmetszet, annál nagyobb optikai elemekre van szükségünk, aminek nagyon jó a minősége, és az aztán már nagyon drága. Tehát tulajdonképpen az, ami a technológiában bevált, ez az időben nyújtsuk meg ezt a rövid impulzust, és így tartsuk alacsonyan a lézernek az intenzitását. És ez egy újabb olyan lehetőség, hogy arról beszéljek, hogy Nobel-díjat mire adtak a tavalyi évben fizikából. Gerard Mourou és Donna Strickland megosztva kapták a csörpölt impulzusú erősítés rendszeréért való ötletükért, ennek az ötletnek a kidolgozásáért a Nobel-díjat. Arthur Ashkin kapta ugye a másik felét. És ez az, ami az alapja a mostani működő összes nagy intenzitású lézerrendszernek. Adott az oszcillátor, ugye ez a rezonátorba elhelyezett lézerkristály, ami biztosítja a rövid impulzusokat, és ezeket az impulzusokat először megnyújtjuk, egy stretchernek nevezett elrendezésben, utána erősítjük, majd a végén összenyomjuk, és miután összenyomtuk, akkor már nagyon nagy a csúcs intenzitása ennek a nyalábnak, onnantól már egyenesen a céltárgyra, a kísérletbe megy, nincs újabb anyagon való keresztülhaladás, és ezért nem lépnek fel azok a nem lineáris hatások. A nagy teljesítményű lézerrendszer hogy néz ki? Tulajdonképpen a lézerépítés meg a legózás nem sokban különbözik egymástól. A lézert úgy építik fel a kutatók, hogy egy ilyen breadboardnak nevezett alapra teszik föl megfelelő pozíciókba tükröket, prizmákat, lencséket, kristályokat. Ugyanúgy, mint hogy a legónak is vannak ezek a bütykei, megfelelően lehet őket összerakni, és amikor kész van a lézer, akkor meg bedobozolják, mert a lézer nagyon szereti a stabilitást. Tehát azt szereti, hogyha ugyanannyi a hőmérséklet, nem mozog körülötte a levegő, ugyanannyi a páratartalom. Úgyhogy ha valaki eljön az Elibe, akkor leginkább ilyen dobozokat lát, és azt mondjuk, hogy na hát abban vannak benne a lézerek. De van nekem egy animációm, amivel be tudom mutatni, hogy hogy néz ki ez a lézerrendszer. Tehát ez az oszcillátor rész, ez a stretcher, ami megnyújtja, és itt mutatja, ahogy a különböző optikai elemeken ez az impulzus, van egy impulzus sorozat egyébként, tehát jönne a következő, hogyha látnánk azt is a filmen, keresztül halad. Ez a rózsaszín, ez egy lézerkristály volt, ahol megerősödött, a stretcherbe ugye mindig megnyúlik, a kompresszorba összenyomjuk, a különböző erősítő fokozatok között néha van egy tisztító, ami vagy térben, vagy időben megtisztítja az impulzust. Ez megint egy erősítő fokozat, itt a zöld lézer teszi a kristály populáció inverzió állapotába. Újabb fokozatok, a végső vákumkompresszor, ami azért van vákumban, mert itt ezután a fény már levegőben se terjedjen, mert az is egy nem lineáris közeg, és a végén fókuszáljuk a célterületre, a célkamrába, ahol az impulzusnak a felhasználása történik. Ahogy a lézertechnológia fejlődött, ugye 1960-ban kezdett működni az első lézer, nanoszekundumos tartományba. Egyre inkább ezt tűzték ki célul a fejlesztők egy bizonyos irányban, hogy minél rövidebb felvillanásokat, minél rövidebb impulzusokat tudjanak kelteni, és tulajdonképpen ez a szaggatott vonal, ami egy határt jelent, ez a látható tartományba eső fénynek a periódus ideje miatt limitált. Tehát ugye egy olyan ciklus, amiben egyetlen színusz periódus van, annál rövidebb már nem értelmezhető. Tehát ebben a tartományban, a néhány femtoszekundumos tartományban tudunk előállítani lézerimpulzusokat. Ahhoz, hogy attoszekundumos tartományba menjünk, tehát ennél még rövidebb impulzusokat hozzunk létre, ezt pedig egy nem lineáris folyamat, optikai folyamat révén történik a keltés. Egy kicsit szeretnék még beszélni erről az impulzus sorozatról, erről ezekről a fényfelvillanásokról. Az egyik lézerünk az Eliben, Szegeden egy olyan lézer, az a neve, hogy Szájlosz, májusban avattuk, gyönyörűen működik, aminek egyetlen impulzusában, egyetlen felvillanásában 50 millizsúl van, csak néhány számot ígérem, nem lesz nagyon sok. Egy impulzus az kevesebb, mint 10 femtoszekundum, csak azzal egyszerűbb számolni, körülbelül 6,6 femtoszekundum impulzus hosszú, és 1000 herccel működik ez a lézer, az azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 1000-szer villan föl, tehát két egymást követő impulzus között 1 millisekundum telik el. És mekkora a teljesítménye ennek a lézernek? Ugye a teljesítmény az energia osztva idővel, és a válasz erre a kérdésre, hogy mekkora a teljesítmény, attól függ, hogy melyik időtartományt nézem. Csak azt az időtartományt, az átlagot nézem, tehát egy hosszú időszakot nézek, tehát mondjuk egy szekundumot nézek. Egy szekundum alatt 1000 felvillanásom van, mindegyikben van 50 millizsúl, hogyha elvégzem az osztást, az jön ki, hogy 50 watt. Tehát ennek a lézernek az átlag teljesítménye 50 watt, ami körülbelül olyan teljesítmény, mint egy régi, klasszikus izzó volt. Az átlag teljesítménynek az a jelentősége, hogy ezzel skálázódik az energiafelvétel, amit a lézerrendszerünk felvesz energiát, nem 50 wattot vesz fel, mert azért a hatásfok az nem közelíti az egyet, De ezzel skálázódik, tehát hogyha kétszer akkora az átlag teljesítmény, kétszer akkora energiát vesz fel a lézerrendszer, kétszer annyi energiát kell tulajdonképpen disszipálni a lézerrendszer esetében. Illetve, ami még ennél is sokkal fontosabb, az az, hogy az optikai elemeknek a hőterhelése, mert ha egy tükör 99,9%-os reflexióval bír, akkor is ott van az a kis 1%, ami fényt viszont elnyel. Ez melegíti a tükröt, ettől megváltozik a tükörnek a tulajdonsága, és az nem olyan nagyon előnyös a lézerek esetében. Tehát az átlag teljesítmény azért fontos, mert a mai lézer technológiában ez egy limitáló tényező, hogy néhány száz wattnál több átlag teljesítményt nem nagyon tudnak még elérni a lézerek. A másik, talán még érdekesebb teljesítmény a lézerek esetében, ez a csúcs teljesítmény, amikor csak azt nézzük meg, hogy a felvillanás nagyon rövid ideje alatt mennyire nagy a teljesítménye ennek a fénynek, ekkor csak vesszük az 50 millizsult és elosztjuk a 10 femtoszekundummal, és akkor az derül ki, hogy ez 5x10 a 12-en watt, tehát 5 teravattot tud ez a lézer csak a nagyon rövid idő alatt. A paksi atomerőmű 4 blokkjának az 4 gigawattos, tehát az gigawatt tartomány, az 10^9 watt, ez meg 10^12 watt, tehát 1000-szer annyi teljesítményt tud a mi lézerünk, igaz, hogy csak nagyon rövid ideig, Paks meg hál' Istennek folyamatosan adja ki magából ezt a teljesítményt, de nagyon rövid idő alatt nagyon nagy csúcs teljesítményt tudunk elérni, ami azt jelenti, hogy a fényanyag kölcsönhatásban, mikor ezzel a fénnyel valamit megvilágítunk, akkor ott nagyon intenzív dolgok történnek. De hál' Istennek az energiafelvétel az csak az átlag teljesítménnyel skálázódik, tehát ahhoz, hogy több ezerszeresen több csúcs teljesítményt elérjek, mint ami Pakson elérhető, ehhez nem kell több ezer erőművet szolgálatba állítani ott Szegeden. Tehát a lézereinknek, a három fő lézerrendszernek a paraméterei látszanak itt a felső táblázatban, tehát ezek a szegedi ELI-nek a paraméterei. Van olyan lézerünk, ami 100 kHz-es ismétlési frekvenciával megy, tehát másodpercenként 100 000-et villan, van, ami 1000-et, és van olyan, ami 10-et villan. Attól függően, ugye, hogyha az átlag teljesítményt azt valami korlátozott értéken tartjuk, akkor a különböző ismétlési frekvencia különböző impulzus energiák elérhetését teszi lehetővé, tehát a csúcs teljesítmény ezért más és más lesz. Ezeket a lézereket különböző kutatásokban lehet használni, az alacsony energiájú, tehát ez millizsult tud, ez 100 millizsult, ez meg 34 zsult egy impulzusban. Ezt inkább a nagy ismétlési frekvencia és az alacsonyabb energia miatt inkább szilárd testfizikai kutatásokban érdemes alkalmazni, míg ezt a nagyon nagy csúcs teljesítményű 2 petawattos lézert pedig inkább plazmafizikai kutatásokra. Összehasonlításképp még néhány másik lézert is feltüntettem ezen az ábrán. Talán a legerősebb lézer az egy olyan lézer, ami Kaliforniában a NIF intézetben működik, ami talán 92 lézer sugarat fókuszál egyetlen céltárgyra, és ebben összesen 1,8 megazsulnyi energia van. Igaz, hogy ennek a lézer impulzusnak pikoszekundumos, tehát sokkal hosszabb az ideje, tehát a csúcs teljesítménye az nem nagyobb, mint a mi csúcs teljesítményünk, de elképesztően nagy energia van egyetlen impulzusba, és 4 óránként 1-et tud lőni. Nem másodpercenként 4-et, 10-et, 1000-et, 100 000-et, hanem 4 óránként 1-szer tud lőni. A prágai ELI esetében ők egy kiloherces, egy 10 herces és egy percenként 1 lövéses lézerrendszert üzemeltek be, ugyanúgy, ahogy nálunk is a különböző ismétlési frekvenciákon különböző csúcs teljesítmények érhetők el. Ami szerintem nagyon érdekes, hogy mindegy, hogy milyen nagy teljesítményű lézert nézünk szerte a világban, az átlag teljesítmény, ahogy mondtam, ez a technológia limitjében megadott néhány száz watt. És az is kiolvasható ezekből a számokból, az is látszik, hogy a szegedi eliben és a prágai eliben egymás kiegészítéseként különböző paraméterű lézereknek a beszerzése történt. A mi lézereink, amiben igazán különlegesek, az a nagyon rövid impulzushoz, tehát néhány optikai ciklus fér csak bele ezekbe az impulzusokba. Ők más céllal, ők részecskegyorsítás céllal tervezték meg a lézereiket, ott a néhány 10 femtoszekundumos tartomány az, ami célra vezetőbb. Tehát a lézerfényt mondtam, hogy nagyon időben nagyon jól koncentrálható, a térbeli koncentrációjára is hoznék egy példát. A napból, a nap által kibocsátott teljesítmény 174 petawatt. A szegedi legerősebb lézer az 2 petawattot fog tudni, hogyha elkészül, és azt mi nagyon nagy durranásnak érezzük. Ehhez képest a nap könnyedén tud 174 petawattot kibocsátani. Ebből a napfényből, ugye, ami a fény földre esik, ez 700 watt négyzetméterenként, és hogyha mondjuk egy gombjukon átmenő fénymennyiségét tekintjük, az körülbelül 1 milliwatt. Ezt hasonlítsuk össze azzal, hogy ebbe a kis lézer mutató pálcában ebből összesen 5 milliwattnyi teljesítmény jön ki, vagy lehet, hogy egy kicsit kevesebb. Tehát ez egy max 5 milliwattos rendszer, viszont a fény teljes egészében átfér egy gombjukon, ami azt jelenti, hogy ha összehasonlítjuk a két fényt, ami a gombjukon megy keresztül, akkor az én pointeremben több egységnyi felületre eső fényből több van, mint ami a napból jön. És talán ez a példa nagyon jól mutatja azt, hogy miért veszélyes belenézni egy ilyen kis lézeres mutatópálcába, hiszen ha valaki próbálta már, hogy belenézzen a napba, azért úgy elkapjuk onnan a fejünket, mert ha nem felhős az ég, a nap nagyon erősen égeti a szemünket, és látszik, hogy az egységnyi területre eső fényből bizony egy ilyen mutatópálcába 5-ször több van, mint ami a napból. Még néhány képlet és számadat arra vonatkozóan, hogy mennyire intenzív ez a lézerfény. Mert ugye azt mondtam, hogy ennyi petawatt, meg annyira nagyon intenzív és hú de erős kölcsönhatás. Próbáljuk ezt valamivel összehasonlítani. A lézer elektromágneses hullám, tehát van benne az elektromos térnek valamekkora térerőssége. Az elektromos térerősség és az intenzitás közötti kapcsolatot azt a pointing vektor adja meg, ez a függvénytáblázatból is kikereshető összefüggés. Tehát, hogyha én megmondom, hogy mennyi a fényemnek az intenzitása, amit ugye úgy kapok, hogy veszem az energiáját, elosztom a nyaláb felülettel, illetve az impulzus hosszal, többé-kevésbé, akkor kapok egy intenzitást, 3×10^5 watt per négyzetcentiméter ezekre a paraméterekre, amit korábban már mondtam, hogy a Sylos lézerünknek a... ez most egy másik lézernek a paraméterei, nagy intenzitású lézerek esetén. Ezt a lézert lefókuszáltam gondolatban egy 100 mikron sugarú foltán. És ebben az esetben, hogyha ezzel a képlettel kiszámolom a térerősségnek a nagyságát, akkor az adódik belőle, hogy az elektromos térerősség a fókuszfoltjában ennek a lézernek 10^11 volt per méter. Ez egy elég nagy szám a 10^11, de próbáljuk ezt valami hétköznapi adathoz hasonlítani. Tehát vegyünk egy hidrogén atomot valami tipikus elektron-proton távolság esetében, a térerősséget ugye ki tudjuk számolni a Coulomb formából, és pont 10^11 volt per méter jött ki. Elárulom, pont úgy választottam meg a fókuszfolt nagyságát, hogy ugyanakkora jöjjön ki. A konklúzió, amit szerettem volna itt levonni, hogy az a térerősség, ami a hidrogénatomban az elektront a protonhoz köti, ez pont olyan nagyságrendű térerősség, mint amit ennek a kis energiájú, mert ez az 5 millizsul, ez a leggyengébb lézerünk az eliben, ennek a lézer térnek a fókuszában, ami térerősség kialakul. Tehát mi történik akkor, ha ezzel a lézerfénnyel megvilágítok valamilyen atomot? Hát az történik, hogy az elektronja az atomnak ott nézelődik, hogy hát a Coulomb-tér ide kötne, de a lézertér az erősebben húz, elszakad. Tehát a lézer terében az atomok, molekulák ionizálódnak, szétrobbannak tulajdonképpen, annyira erős a lézertér, amivel ők kölcsönhatnak. Még egy összehasonlítást szeretnék tenni, mert az egyik kollégám azt mondta, hogy ó, hát itt ezekkel a lézerekkel milyen kísérleteket csinálunk, keltünk attoszekundumos impulzust, meg hát lehet, hogy gyorsítunk elektronokat, de hát miért aggódjunk mi amiatt, hogy itt sugárzás védelem vagy sugárzás árnyékolásról van szó, hiszen az iparban több kilovattos lézerrel forrasztanak, hegesztenek, vágnak, mégse hallani azt, hogy az iparban sugárzás védelemmel foglalkoznának. És akkor kiszámoltam neki, hogy az a kis 5 millizsúlos lézerünk, amiről az előbb szó volt, egy 100 mikron sugarú folttal fókuszálva, 10^15 watt per négyzetcentiméter intenzitást hoz létre a fókuszban, ahogy ezt már az előbb láttuk. És ez a fókuszált intenzitás, ez elég ahhoz, hogy szétszakítsa a molekulákat, leszakítsa az elektront az atomok. Ezzel szembe vegyünk egy kilovattos lézert az iparban, és fókuszáljuk le nagyon erősen, tehát megint csak erre a 100 mikron sugarú foltra, ennyire azért nem szokták erősen fókuszálni az ipari lézereket. Ebben az esetben csak, a másikhoz hasonlítva csak, 3×10^6 watt per négyzetcentiméter intenzitás van. Tehát amit a mi nagyon rövid felvillanásunk okoz, hogy itt nagyon rövidek, nagyon jó az időbeli koncentrációja a fényenergiának, ez pontosan azt jelenti, hogy 9 nagyságrenddel nagyobb az intenzitás a mi lézerterünkben, és ez robbanáshoz vezet, és a robbanás hatására elektronok, ionok, minden tud repülni szanaszéjjel. Az ipari lézerek esetében pedig inkább a termikus hatásra játszunk, tehát oda visszük azt a nagyon nagy teljesítményt, folytonosan visszük oda, és utána termikus kölcsönhatás miatt történik az anyagnak a vágása, elpárologtatása, megolvasztása. Tehát ezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy tényleg nagyon intenzívek azok a kölcsönhatások, amire mi a fényt és az anyagot bírni tudjuk. Tehát összefoglalásképpen mire is jók ezek az intenzív lézerimpulzusok, amiket mi ott Szegeden generálunk. Egyrészt ugye, mivel nagyon rövid felvillanásaink vannak, ezért nagyon gyors folyamatokat tudunk vele vizsgálni. Ha anyagmegmunkálásra szeretnénk használni ezeket a rövid felvillanásokat, akkor pont azért az előző összehasonlításból ez kiderült, hogy a rövid impulzusok miatt kevesebb az energia terhelő, vagy a hőterhelése az anyagnak, ezért mások lesznek az anyagmegmunkálásnak a mechanizmusai. Tudunk kelteni ezekkel a rövid lézerimpulzusokkal attoszekundumos impulzusokat, tehát még rövidebb vakuvillanásaink lehetnek, mint a femtoszekundumos, illetve részecske gyorsításra, vagy akár magfúzióra is használhatok. Eltelt az időm? Ajaj. Mondtam, hogy nem fogom időbe befejezni. Az attoszekundumos, ha még van türelmük, akkor én még nagyon szívesen mondanám tovább, akinek elfogyott, az meg sajnálom. Tehát attoszekundumos impulzusok keltése, ez egy kulcsfontosságú folyamat nálunk Szegeden, hiszen ez a fő profilja a mi kutatóintézetünknek. Tehát szeretném csak egyszerűen felvázolni, hogy mit is jelent ez a folyamat. A lézertérben elhelyezünk egy atomot, a lézertér segítségével torzítjuk a Coulomb potenciálgátat, emiatt egy elektron ki tud szabadulni, és utána ez egy nem lineáris folyamata a fényanyag kölcsönhatásnak, és ez lehetővé teszi, hogy magasrendű harmonikusokat keltsünk, és hogy professzor úr a bevezetőben említette, ez a KFKI-ban egy gondolat formájában felmerült, hogy ezt a magas harmonikus sugárzást, ezt attoszekundumos impulzusok keltésére lehetne használni. Egy baj van ezzel a folyamattal, hogy ennek nagyon alacsony a hatásfoka, és ahhoz, hogy számottevő sugárzást keltsünk ebben az attoszekundós impulzusban, számottevő energia legyen, ezért okosnak kell lennünk, és tulajdonképpen ez az, amit mi a Szegedi Eliben szeretnénk okosak lenni. És reméljük, hogy tényleg okosak is vagyunk, és megpróbálunk olyan geometriát létrehozni ehhez az attoszekundós impulzus keltéshez, megpróbálunk nagyon sok atomot belevinni ebben a kölcsönhatásba, és nagyon reméljük, hogy ők majd egymást erősítik, és összeadja mindenki, beadja a magáét, és ezért lehetővé válik az, hogy ezek az attoszekundumos impulzusok, amiket szerte a világban nagyon sok laboratóriumban keltenek, most már nagyobb intenzitással, nagyobb energiával álljanak majd a kutató közönségnek a rendelkezésére. A legnagyobb reménységünk ez a kiloherces lézerrel, a Szájlosz lézerrel keltett attoszekundumos impulzus keltés, és két nagy szobányi, két labornyi berendezésünk is van, ami ezt a célt szolgálja, hogy valami okos elrendezésben, egy okos trükkel nagy intenzitású attoszekundumos impulzusokat hozzunk létre. Az előkísérletek, amiket kollaborációba végeztünk, elég biztatóak arra nézve, hogy ezek tényleg nagyon intenzívek lesznek, ezek az attoszekundumos impulzusok. Alapvetően a fényforrásnak a mienségét, azt három fő paraméterrel, ha jellemezzük, az ismétlési frekvencia terén, hogy milyen sok felvillanás van egy másodperc alatt, mennyire nagy a fényintenzitás abban az impulzusban, és mekkora a fotonenergia. Három különböző attoszekundumos forrással az Eliben reméljük, hogy minden tengely mentén valamilyen növekedést tudunk majd elérni. És akkor szeretnék egy kis illusztrációt mutatni arra vonatkozóan, hogy mi is ez a gyors folyamatnak a vizsgálata a rövid lézerimpulzusokkal. Hát arra utalnék vissza, hogyha van valami folyamatunk, valami változás, akkor azt úgy szoktuk illusztrálni, hogy pillanatfelvételeket készítünk róla, mint ahogy a képregényben is a különböző fázisait a történésnek mutatják be. Az első mozgókép, ez tulajdonképpen néhány unatkozó úriembernek a tudományos kérdés feltevéséből származik, amikor azt próbálták eldönteni, hogy galopozás közben van-e olyan pillanat, amikor a lónak mind a négy lába elemelkedik a földtől, és ezt olyan gyorsan ment a ló, hogy nem tudták szabad szemmel eldönteni ezt a kérdést. És egy nagyon ügyes mérnök, Muybridge, egy olyan fotósorozatot készített, ami a ló mozgása során bizonyos pillanatairól a mozgásnak állóképet készített, fotót készített, és utána ezt egymás után tették, és akkor sikerült eldönteni a tudományos kérdést. Igen, van olyan pillanat, amikor egyik lába sem éri a földet. Ennek analógiájára vizsgálunk mi ennél gyorsabb folyamatokat, de ugyanez az eljárás, hogy jól időzített, nagyon rövid expozíciós idejű felvételeket készítünk a mozgásról. Ugye, ha mechanikus zárral dolgoznánk, akkor legfeljebb a millisekundumos tartományig juthatnánk el a karakterisztikus idő tekintetében. Az elektronikusan szinkronizált vaku esetében már a mikro, akár nanoszekundumig is el lehet jutni, de ha valaki egy kémiai vagy egy fizikai folyamatot szeretne vizsgálni, akkor ehhez van szüksége ezekre a fényfelvillanásokra. Ez egy pumpa-próba elrendezés, amikor a pumpa fényfelvillanással létrehozunk valami változást az anyagban, utána hozzá képest egy kicsit később jön meg a próbaimpulzus, és ha változtatjuk az időkülönbséget a kettő között, akkor meg tudjuk vizsgálni, hogy mi történt ebben a folyamatban a két felvillanás között. És ez lehet olyasmi, hogy valamilyen atomnak az elektron felhője egyik állapotból a másikba alakul át, és ez is már vizsgálható ilyen pumpapróba elrendezéssel, vagy egy molekulának az átalakulása, felbomlása, és aztán utána Coulomb taszítás miatt szétrobbanása. 99-ben kapott Nobel-díjat Ahmed Ceval, ezért a nagyon gyors folyamatoknak, a pumpapróba vizsgálatnak a kitalálásáért. És ez egy alapvető igazság, hogy minél kisebb valami, annál gyorsabban tud mozogni. Tehát, hogyha megnézik ezt a gyermeket, illetve a labdát, akkor a labda sokkal kisebb tömegű dolog, sokkal gyorsabban tud mozogni, el is mosódott az expozíciós idő alatt. És hogyha ezt a gondolatot tovább követjük, és utána irodalmazunk, hogy milyen karakterisztikus idők vannak a különböző mérettartományokban, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy ha atomok vizsgálatára lennénk kíváncsiak, hogy molekulákban, szilárd testekben hogyan, mi történik velük, a molekula hogyan szakad szét esetlegesen, akkor ez egy olyan vizsgálat, ami a szubpikoszekundumos időskálán történik, tehát a 10^-13-12 szekundum tartomány. Hogyha viszont az elektronnak a mozgását szeretnénk vizsgálni, akár nanostruktúrákban, molekulákban vagy atomokban, akkor már a femtoszekundumnál rövidebb impulzusokra van szükség. Ez az animáció egy attoszekundumos kísérletet mutat be, hogy mi is az a kísérlet, amit nálunk az ELI-ben, úgy milyen komponensekből áll ez a kísérlet. A piros nyaláb, amit jobbról érkezik, ez a lézerimpulzus, rövid felvillanások, amik kölcsönhatnak ebben a gázjetben lévő gázatomokkal. Ezek a zöld gömböcskék jelölik az elektron felhőjét ennek a gyakran nemes gáz atomnak, és a beérkező lézer térerőssége miatt elkezdődik polarizálódni ez az elektron felhő. És van egy olyan értéke a térerősségnek, amikor ez már annyira polarizált ez az elektron hullámcsomag, hogy egy része kiszakad, a lézer terében gyorsul, mikor előjelet vált a lézer tere, akkor pedig elkezd visszafelé gyorsulni az iontörzs felé, és nem nulla valószínűséggel, erre mondtam azt, hogy nagyon alacsony hatásfokú ez a folyamat, mert kicsi a valószínűsége, de ha visszatér, akkor befogódhat, és az energia, amit ő a szabad élete során a lézertértől nyert, az egy ilyen extrém ultrahibolya foton formájába sugárzódik. Hogyha sok ilyen atomunk van, akkor ők együttesen erősíthetik egymást, és nagyobb intenzitású elektromos, attoszekundumos impulzust tudnak létrehozni. Utána ez az attoszekundumos impulzus vákumban, mert ez az extrém ultraibolya ez levegőben elnyelődne, vákumkamrában terjed egészen a céltárgyig, és ami szintén nagyon fontos ebben az eljárásban, ahogy az attoszekundumos impulzusokat keltjük, hogy a keltő lézertér és ez az attoszekundumos impulzus ez egymáshoz szinkronizáltan terjed egészen a céltárgyig, és tudjuk késleltetni egyiket a másikhoz képest, tehát automatikusan megvan a pumpa és a próba, bizonyos kísérleteknél először a lézer jön, és utána az extrém ultraibaj, a másiknál pedig fordítva, és ez a nagyon jól szinkronizált két impulzus nagyon gyors folyamatoknak a vizsgálatára képes, általában az egymás utáni impulzus valamilyen ionizációt hoz létre, lehet, hogy az első impulzus valami gerjesztett állapotba hozza az atomot, és utána a következő impulzus ionizálja, és az elektronoknak az eloszlása az utána arra enged következtetni, hogy milyen folyamat játszódott le az anyagban a két impulzus között. Az, amit ma jelenleg tudunk vizsgálni, ez kisebb molekuláknak az elektron átrendeződésének a nyomon követése. Ennek ugye van relevanciája már, hiszen a biológiai jel terjedése az ilyen módon érthető meg. És a jövő, hogy egyre növeljük a rendszernek a méretét, amit vizsgálni tudunk, és hogyha egy ilyen nagy molekulában létrehozunk valahol egy lokális elektron hiányt, vagy elektron töbletet mondjuk az első fotonnal, akkor végig tudjuk követni azt, hogy ez milyen globális elektron átrendeződéshez, esetleg strukturális átrendeződéshez vezethet. Gyakran felmerül a kérdés, hogy hallani arról, hogy ezek a szabad elektron lézerek, amit angol rövidítéssel felnek, a free electron lézerből neveznek, hogy ha ezek a felrendszerek, a szabad elektron lézerek elkezdenek működni, akkor mi szükség van arra, hogy mi Szegeden attoszekundumos impulzust keltsünk, mert sokkal nagyobb fotonszámot tud egy fel produkálni, mint amit mi jelenleg el tudunk érni az attoszekundumos impulzus keltéssel, magas harmonikus keltés révén. És én azt gondolom, hogy nem versenytársak vagyunk, ki kell használni azt, hogy hogyan tudjuk egymást erősíteni. A felrendszer az egy gyorsító alapú technológia, ez azt jelenti, hogy kell hozzá egy gyorsított elektron, nyaláb. Ezt az elektront utána beküldjük egy változó mágneses térben, és itt a változó mágneses térben ezek az elektronok elkezdenek oszcillálni. Töltött részecske gyorsul, sugárzást biztosít ki, és bizonyos jól megtervezett technológiák segítségével röntgen impulzusokat bocsát ki ez az elektron, miközben ezen az undulatornek nevezett rendszeren keresztül halad. Ez egy szabad elektron, ami mágneses térben oszcillál, ennek következtében már részben koherens ez a sugárzás, de még nem éri fel azt a koherencia szintet, amit mi a kötött-kötött átmenetben a magas harmonikus térben, magas harmonikus folyamat révén létre tudunk hozni. A jitter azt jelenti, hogy az egymás után következő impulzusoknak az időbeli távolsága az mennyire stabil. A szabad elektron lézer esetében ez femtoszekundumos, a magas harmonikus esetén attoszekundumos tartományba esik, illetve ami még szerintem nagyon nagy előnye a magas harmonikus keltéssel létrehozott attoszekundumos impulzusoknak, hogy van egy szinkronizált lézertér, ezt a lézerteret akár frekvencia konverzióval bármi mással át tudjuk konvertálni, még mindig szinkronizált marad, és hogyha pumpapróba elrendezést szeretnénk, akkor ez egy nagyon jó eszköz. Vannak olyan területek, amik kizárólag ezzel a módszerrel vizsgálhatók, de nem is az a cél, hogy én most kampányoljak, hogy a mi attoszekundumos impulzusaink azok mennyire jók. Mindössze azt szerettem volna jelezni, hogy mi nem félünk attól, hogy mi felhasználó nélkül maradnánk. Mi úgy tekintünk erre a kétféle sugárzásra, mint ahogy az ember a vonat és a busz közlekedésre is akár tekinthet, hogy a vonat kötött pályán csak oda megy, ahova megy, ahol a kötött pálya ki van építve, nagyon sok embert visz, nagyon megbízhatóan, nagyon nagy teljesítménnyel működik. Ugyanakkor, hogyha az ember szeretne kipróbálni valami alternatív lehetőségeket, kisebb településekre eljutni, akkor igenis szükség van arra, hogy buszos közlekedésben is gondolkodjunk. A magas harmonikus keltés és a szabad elektron lézernek a közösségei különböző kísérleti eljárásokkal, különböző bevett diagnosztikai módszerekkel dolgoznak, tehát már megindult az együttműködés a két közösség között, olyan berendezések, amiket korábban az egyik vagy a másik esetében használtak, már átjárnak egymáshoz, és új kutatási területeknek a kialakulásához kezd el vezetni az együttműködés. És végül azt szeretném mondani, hogy ugye azzal kezdtem, hogy a 21. század az a fotonika, a fény évszázada. Az Európai Unióban ezt nagyon komolyan veszik, a stratégiai ütemtervnek is része az, ebből a dokumentumból, ebből a Europe's Age of Light-ból választottam ki egy bekezdést, amit lefordítottam. A digitális átalakulás elengedhetetlen motorja és nélkülözhetetlen a jövő alapvető feladatainak megoldásához. Közben itt a jobb oldalon egy ilyen time-lapse videót láttak. Mi azt gondolom, hogy Magyarországon kivesszük a részünket ebből a feladatból, amit Európa előtt van. Ebben a 21. évszázadban a kollégáim építik ezeket a fényberendezéseket. Köszönöm szépen a figyelmüket, sajnálom, hogy kicsit hosszabb voltam, de örülök, hogy maradtak.
aztán mindenünk nevében köszönhetem ezt az izgalmas kirándulást. Marjó Katalin az elején megmutatta, hogy a Lézer esetében 44 év kellett, míg egy ötletből realitás lett, és utána megmutatta, hogy azután milyen gyorsan fejlődtek a dolgok. Ugyanúgy, mint ahogy manapság a számítógépek teljesítménye évenként megduplázódik, itt is újabb és újabb előrelépések történnek. És gondolom, hogy arról is meggyőzött minket, hogy Szegeden okosan gazdálkodnak ezzel a lehetőséggel. Múlt héten itt ebben a teremben egy előadás hangzott el, ahol az előadó lepke szárnyakon repült, és utána nagyon sok kérdést kapott. Itt Varjó Katalin most fénysugárról repült, gondolom, hogy hasonlóképpen sok kérdés fog megfogalmazódni. Van mikrofon, kérdezném, hogy ki az, aki fontos kérdéseket szeretne Varjó Katalinnak föltenni.
Azt szeretném kérdezni, hogy a kutatóintézetnek, vagy hát az intézetnek hogyan fog felépülni tehát milyen időtávban építik ki a lézerrendszereket, és ott anyagvizsgálat fog folyni, vagy az egyes lézerrendszerek után további esetleg impulzus rövidítő további lézerfejlesztések is folynak-e majd?
Köszönöm szépen a kérdést. Van nekem saját mikrofonom. Tehát az ELI projektnek maga mint a projekt, az 2022 áprilisáig tart. Ez a jelenlegi finanszírozási élettartamunk, ami alatt szeretnénk létrehozni a teljes kutatási infrastruktúrát. A lézereink közül, a 9 lézerrendszer közül 4 már működőképes. A másodlagos források, amik alatt ugye terahertz, attoszekundumos impulzusokat, illetve majd a jövőben elektrongyorsítási forrásokat jelent, ezek közül 2 az, ami már működik a 9-ből. Tehát folyamatosan üzemelődnek be ezek a berendezések, nem egyszerre kezdődött el a telepítésük, a fejlesztésük, a beüzemelés is. 2022 áprilisig szeretnénk úgy lezárni ezt a részét a projektnek. De ugyanakkor ugye kutatási infrastruktúra vagyunk, a kutatás fejlesztésben benne van az, hogy az ember nem csak megvalósít valamit, és aztán ott megáll és szétnéz, hanem folyamatosan fejleszteni kell ahhoz, hogy az ember világszínvonalú dolgot vett, hogy az világszínvonal maradjon. Tehát maga ezeknek a forrásoknak, a kísérleti elrendezéseknek a fejlesztése, ez folyamatosan történik. Ez az egyik fő célkitűzésünk is, hogy olyan kutatásokat gondoljunk ki, amiből aztán ki tudjuk találni, hogy hogyan kell tovább fejleszteni az elrendezést, azért, hogy a felhasználóknak érdemes legyen ide jönni. Muszáj, hogy az ember folyamatosan fejlődjön. A lézereinknek az impulzus hosszán folyamatosan dolgozunk, hogy még rövidebb legyen. Az attoszekundumos forrásaink esetében folyamatosan törjük a fejünket azon, hogy lehetne még több fotont kinyerni belőle, esetleg hogy lehetne még azt tovább rövidíteni. Úgyhogy igen, ezek a fő projektjeink, és egyébként pedig, mivel egy felhasználói kutatóintézetnek készülünk lenni, várjuk a felhasználókat, akik majd kutatási ötlettel érkeznek hozzánk. Már ebben a beruházási fázisban is meghirdetünk olyan egyszerűbb rendszereket, amik már készen vannak, és amire ilyen együttműködés alapú kísérleteket lehet végezni. Hiszen nem elég az, hogy az embernek van egy világszínvonalú berendezése, de azt is meg kell tanulnunk ezek alatt, a kísérletek alatt, hogy egy felhasználónak milyen kérdései, milyen kívánalmai lesznek majd, amikor élesben fogunk működni, hogy tényleg olajozottan működjön a dolog. Ezért fejlesztjük a műhelyeket is, amikor látjuk, hogy mik azok a komponensek, amik úgy tipikusan elromlanak egy kísérlet alatt, hogyha bármi történik, gyorsan tudjunk reagálni, olyankor nem lehet közbeszerezni, amikor egy hétre jön a felhasználó, akkor a közbeszerzés túl lassú ahhoz, hogy pótoljunk egy tönkrement alkatrészt.
Hát bizonyára tudják, hogy ez a berendezés 80%-ban Európai Uniós pénzből épült, ezért feladata ennek az intézetnek az, hogy európai kutatókat fogadjon, és lehetőséget adjon nekik, hogy dolgozzanak. További kérdések? Mikrofonba.
Hogy a lézersugárnak a forrástól az eredményig elég hosszú útja van. A légszennyezés mennyire akadályozza vagy befolyásolja a lézersugárnak a menetét? Tehát nagyon. A vákumhoz képest nehezebb valószínűleg a helyzet.
Igen, tehát hogyha arra gondolunk, hogy a fény, a napsugarat is akkor látjuk, hogy ott van egy napsugár, hogyha poros a levegő, és ugye szóródik a fény ezekről a porszemcsékről. Tehát, hogy ahol ilyen szórócentrumok lennének, akkor ez kifejezetten növelné a nyaláb, vagy rontaná a nyaláb minőséget, tehát ezeket a rendezetlenségeket. Ezért a lézerlaboratóriumokban tiszta tér van. Ez a tiszta tér azt jelenti, hogy ISO 7 tiszta terünk van, ha ez jelent valamit. Egy köbméter levegőben legfeljebb 17-en porszemcse lehet, ami nagyon soknak tűnik, de azért egy köbméter nagyon nagy. Ez a standard a lézerműködés esetében. Ez azt jelenti, hogy a kutatók, látszott is egy kicsit a videón, tisztatéri öltözetben mehetnek csak be a laborba, ezzel ugye, tehát hajháló, köpeny, cipőcsere, ezzel biztosítjuk azt, hogy minél kevesebb port vigyünk be kívülről, és olyan a légkondicionálás, hogy a lézerlaborban óránként 40-szer lecseréljük a teljes levegő mennyiséget, és ugye szűrt levegő érkezik be. Ezzel tudjuk biztosítani ezt a minél kevesebb port tartalmazó levegőt, illetve azok a területek is, ahol nem vákumban terjed a lézersugár, be van dobozolva, hogy minél stabilabb körülményeket biztosítsunk a lézernek, mert nem csak a porszemcse zavarja, de hogyha valami légmozgás van, ott ugye az szintén perturbálná a fény terjedését.
További kérdés. Ha még gondolkodnak, én megkérdezném Katalint, hogy mi az, amire a legbüszkébb, és amit a legnagyobb eredménynek érez mostanáig az ELI-nél?
Az ELI-ben dolgozik körülbelül 100 kutató, és amikor azt látom, hogy motiváltak, nekem ez egy nagy eredmény, amikor látom rajtuk, hogy mennek, és nem azt nézik, hogy kezdődik a meccs, este haza kéne érni, hanem működik, nyomjuk, még csináljuk, hétvégén bejönnek. Ez néha meglepi a menedzsmentet, hogy ezek a kutatók miért akarnak hétvégén bejönni, dolgozni. Tehát, hogy olyan berendezéseink vannak, amivel öröm dolgozni, ami motiválja az embereket arra, hogy menjünk tovább és csináljuk. Talán azt gondolom, hogy igazgatóként nekem ez a legpozitívabb élmény abban, hogy az ELI-ben dolgozhatom. Természetesen az attoszekundumos impulzusok, amiket júniusban végre sikerült generálni, ez nagyon fontos volt nekem, hiszen én arról a kutatóterületről.
Sejtettem, hogy ez lesz a válasz, és gondolom, hogy itt több középiskolai fizikatanár is ül a hallgatóságban. Érdemes tanulmányi kirándulást szervezni az ELI-be diákoknak, hiszen a jövőről is gondoskodni kell, és meg vagyok róla győződve arról, hogy aki egyszer ott jár és körülnéz, utána szeretne visszatérni. További kérdés van még? Hát úgy látszik, hogy nagyon kimerítő és izgalmas volt az előadás. Nagyon szépen köszönjük, és hát további sikereket kívánunk Szegednek, az ELI Alpsnak,
és a magyar kutatóközösségnek.
Ezen belül az attoszekundumos technikának.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.